Áldás, békesség, szeretettel köszöntök mindenkit a 2008-2009-es tanévünk első Isten tiszteletén. Nagyon örülök, hogy ilyen szép számmal összejöttünk, és nagy öröm látni a régi arcokat és azokat, akikkel még nem volt időm beszélgetni, de majd remélem, hogy lesz. Szeretném azoknak a jó tanácsot a szívére vésni, hogy akik ott hátul ülnek, azok nem biztos, hogy mindent mindig jól fognak hallani. Úgyhogy szeretném megkérni, aki lehet, hogy az utolsó sorok jöjjenek előrébb, és jöjjenek közelebb, részben akusztikai, részben pedig közösségi okokból, hiszen közelebb kellene, hogy egymáshoz legyünk, hiszen egy közösséget alkotunk. De be van kapcsolva. Jó. Na hát ez jó példa. Most lehet hallani? Jó. Tehát akkor köszöntöm egyrészt a gyülekezetet, másrészt pedig nagy öröm, hogy közöttünk van főtiszteletű Szabó István püspök úr, aki megtiszteli ilyen módon a mi Isten tiszteletünket, évnyitó alkalmunkat, ami ilyenkor az Budapesten tanuló református egyetemistáknak az évnyitó Isten tisztelete is. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat és közöttünk szolgál majd. Továbbá nagy-nagy szeretettel köszöntöm Veszelka Tamást, aki az új egyetemi lelkész. Talán emlékeztek rá, hogy a tanév végén volt arról szó, hogy imádkozzatok azért, hogy bölcs döntés szülessen, és íme megérkezett döntés az ő személyében. Fogadjátok őt nagy szeretettel, az első istentiszteleten már ő fog szolgálni, ő fog prédikálni. Isten áldását kívánom én az ő életére és szolgálatára, és biztos vagyok benne, hogy ketten együtt a gyülekezetet gyarapítani fogjuk a mi emberi eszközeinkkel. És akkor áldott alkalmat kívánok, és az igei köszöntéssel kezdjük az Isten tiszteletünket szokás szerint.
Áldás, békesség, sziasztok, köszöntelek titeket. Azt az igeverset olvasnám fel, amit ma reggel olvastam a Bibliámban, Lukács evangéliumából. Ne kérdezzétek, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, és ne nyugtalankodjatok, mert mindezeket e világ szerinti pogányok keresik. Jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy ezekre szükségetek van.
Áldás, békesség, sziasztok! A lekciót fogom olvasni nektek Pál apostol leveléből, az Efezusiakhoz írt levélből, a második rész 14-től a 17. igeverséig a következőképpen. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyétette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat. Az ellenségeskedést, miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette mindkettőt egy testben az Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában, és eljött, és békességet hirdetett nektek a távoliaknak, és békességet a közelieknek. Ámen.
Megváltó Jézusunk, valami új kezdődött, és valami új kezdődhet életünkben. Mi szeretnénk, hogyha ez az új te magad lennél. Megvalljuk te néked, hogy életünkben olyan sok minden ponton várunk valami újra. Új erőre, új békére. Várunk új kapcsolatra, talán új szerelemre. A régi, újuló tűzre. És most engedd, hogy mindenek felett te reád várjunk. Hisszük, sőt tapasztaltuk már, hogy valami új akkor kezdődik, ha te jössz, te szólsz, és te kezdesz el munkálkodni bennünk. Hát így kérjük ma az újat, téged önmagad ott, te tudod hol, ahol most újulásra van szükségünk. Ígéd és lelked újat formálhat bennünk. Áld meg minket, a te nevedért kérünk. Amen. Hallgassátok az ige feloldozását. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Gyertek fennállva, hallgassuk meg Istenünk élő igéjét. Úgy, amint írva találhatjuk Mózes 5. könyvének 6. fejezetében, a 4. versben eképpen. Az Úr, a mi Istenünk, egy Úr. Kedves testvéreim, kedves barátaim, kedves gyülekezet! Ebben a fél évben lehetetlen dologra vállalkozunk. Azért lehetetlen, mert egész egyszerűen lehetetlen. A fő címünk ebben a szemeszterben Isten nevei és tulajdonságai. Olyan téma, amiről lehetetlen beszélni. Sokkal inkább rácsodálkozni lehet. Sokkal inkább rácsodálkozni Isten nevére és tulajdonságaira, semmint azt emberi ésszel boncolgatni. Egyszer valaki tusakodik az Ószövetség lapjain egy angyal félével, és megkérdezi tőle, hogy mondd meg a neved. És ő azt mondja, miért kérdezed az én nevem, amely oly csodálatos, és megáldotta őt. Ez a név oly csodálatos, hogy beszélni nehezen, rácsodálkozni sokkal inkább lehet. Mai esténk fő témája Isten egy. Az Úr, a mi Istenünk, egy Úr. Levetett sarúval, alázatos szívvel csodálkozzunk rá, hogy ő egy, és amit lehet, mondjunk el róla, hogy mit jelent az, hogy ő egy. Van ennek a gondolatnak egy dogmatikuma, és lehet ennek a gondolatnak egy etikuma. Van, amit el lehet mondani a dogmatika nyelvén, nyilván a teljesség igénye nélkül, és van, amit meg lehet cselekedni az ő egységét látva személyes életünkben. Erre a kettőre figyeljünk. Egyrészt dogmatikum, másrészt etikum. Segítsen a második helvét hitvallás a dogmatikum teljesség igénye nélküli megfogalmazásában. Mit jelent ez, hogy az Úr, ami Istenünk, egy Úr? Azt gondolom, hogy többet nem érdemes, tisztábbat nem lehet mondani annál, mint atyáink leírták ezt a második helvét hitvallásban. Nézzétek, minden szónak, minden mondatnak különös jelentősége van. Hisszük és tanítjuk, hogy az Isten lényege vagy természete szerint egy, aki önmagától létezik. Magának mindenre elégséges, láthatatlan, testetlen, véghetetlen, örökkévaló. Minden dolognak, minden láthatónak, minden láthatatlannak teremtője. A legfőbb jó. Élő és mindent éltető és megtartó, mindenható és tökéletesen bölcs, kegyelmes vagy irgalmas, igazságos és igazmondó. A sok Isten hittől irtózunk, mert világosan megvan írva, az Úr, a mi Istenünk, egy Úr. Én az Úr vagyok a te Istened, ne legyenek más isteneid előttem. Én vagyok az Úr, és több nincs. Nincs több Isten nálam, igaz Isten és megtartó, nincs kívülem. Az Úr, az Úr. Irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, és nagy irgalmasságú. Aztán nézzétek tovább, a hitvallás beszél az ő egységében való hármasságáról is. Tudnélik, Isten lényében egy, de személyében három. Olvasom tovább. Mindamellett hisszük és tanítjuk, hogy ugyanebben a véghetetlen és oszthatatlan Istenben elválaszthatatlanul, elegyítetlenül a következő személyek különböztethetők meg. Atya, Fiú és Szentlélek. Mégpedig úgy, hogy az Atya öröktől fogva nemzette a Fiút, a Fiú emberi szóval ki nem fejezhető módon született, a Szentlélek pedig mindkettőtől származik öröktől fogva, mindkettővel együtt imádandó, úgyhogy nincs három Isten, hanem van három ugyanazon lényegű, egyaránt örökkévaló és egyenlő méltóságú személy, akik megkülönböztethetők ugyan tulajdonságaik szerint, és sorrendben megelőzik egymást, egyik a másikat, de nem egyenlőtlenség alapján. Mert ami természetüket vagy lényüket illeti, úgy összefüggnek egymással, hogy ez a három egy Isten, és közös egy isteni természete van az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Eddig a hitvallás. Mi tehát a lényeg? Isten egy. Elsősorban az, hogy nincs más Isten. Vannak úgynevezett istenek, vannak úgynevezett hatalmak, de nincs más Isten, mert Isten egyetlen Úr, szuverén mindenható hatalom. Nem létezik jó és gonosz egyenrangú párbaja. Nem gondolhatja senki azt, hogy a világ eme két poláris feszültség között harcol, hogy vannak a jók, meg vannak a rosszak, meg van Isten, meg van a sátán, meg vannak az ő angyalai, és vannak a másik szolgái. Egyetlen hatalom van, mert nincs más Isten, csak a mindenható. A történelem elég példát hoz arra, hogy támadtak önjelölt királyok, akik Istennek merték magukat nevezni, és szobrot állítattak maguknak, és azt hitték, hogy ők mindenható erővel bírnak, és amit mondanak az isteni kijelentés, emlékszünk rájuk. Nem kell a nevüket említeni, elég, hogyha bukásukat nézzük, és rácsodálkozunk, hogy Isten egyetlen Úr. És ha őszinték vagyunk, elég csak bekapcsolni a televíziót, fellapozni a napi híreket, és ma is jönnek önjelölt kiskirályok, már-már azzal az igénnyel, hogy amit ők mondanak és rendelnek, már-már olyan hatalom szava és döntése, ami fölött nincs más hatalom és nincs más erő. Nagy alázattal és szeretettel üzenjük nekik is, akik hajlamosak elfelejteni, hogy nem ők a legfőbb hatalom. Üzenjük nagy alázattal, ami Istenünk egy Úr, és nincs rajta kívül senki. Ugyanakkor Isten egysége, az, hogy ő egy, azt is jelenti, olvastuk, Isten lényében egy, de kijelentés formájában három. A dogmatika így mondja ezt, unitas in trinitatis, trinitas in unitatis. Hármasság az egységben, egység a hármasságban. Isten lényében egy, de kijelentés formájában három. Atya, Fiú, Szentlélek. Ez a hármas egység, olvastuk a hitvallás szavaiból, munkájában és személyei közti kapcsolatban csodálatos egységet mutat. Munkájában és személyes hármas kapcsolatában. Mit jelent az első? Azt jelenti a dogmatika nyelvén megint, opera trinitatis ad extra sunt indivisa. Latinosok előnyben, én segítek, a Szent Háromság kifelé való munkái szétválaszthatatlanok. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek közösen munkálkodik, bár mindhármuknak van személyes munkaterülete, ha úgy tetszik, Atya, teremtés, gondviselés, Fiú, a megváltás, a Szentlélek, a megszentelődés, de ez a három elválaszthatatlan, tehát a három személy munkája kifelé egységet mutat. Ugyanakkor ők befelé is egységet mutatnak, a szeretet kapcsolat egységét tessék figyelni. Egyek a munkában, a szolgálatban, és egyek a szeretet kapcsolatban. Amor, amatus, mutus, amor, az Atya, a szeretet, a Fiú, a szeretet, akit az Atya szeret, mutus, amor, a Szentlélek, a szeretet kapcsolat. Érezzük, mekkora erő van ebben a két egységben, hogy Isten személye, ez a hármas egység, egy a szolgálatban, és egy a szeretet kapcsolatban. És most jön az etikum. A dogmatikum a teljesség igénye nélkül említi most ezen az estén, hogy az Isten egy, mert rajta kívül nincs Isten, és mert az Isten egy, mert a három személy egységes a munkában és a szeretetben. Milyen etikum következik ebből? És itt remélem, hogy sokkal életszagúbb lesz az ige. Nézzétek csak! Az, hogy Isten egy, és a három személy egységet mutat a szolgálatban és a szeretetben, arról üzen, hogy mi, akik övéinek valljuk magunkat, kiábrázolhatjuk a szolgálatban és a szeretet kapcsolatainkban az isteni egységet. Még egyszer, a keresztény ember az Istentől kapott szolgálatában és szeretet kapcsolatban kiábrázolhatja az Isten egységét. Mekkora méltóság ez! Jézus egy helyen, emlékszünk rá, ezért könyörög, Atyám, azért kérlek, hogy mindnyájan egyek legyenek. És itt jön az élet. Hadd kérjelek, hogy gondolj életed azon pontjára és kapcsolataira, ahol ez most neked hiányzik. Hogy egy légy, hogy egységben légy azzal, akivel szeretett kapcsolatban vagy. Így mondja ezt a költő, olyan sokszor tapasztaltuk már, amikor nincs egység. Ó, csillag, mit sírsz? Messzebb te sem vagy, mint egymástól itt a földi szívek. A Szíriusz van tőlem távolabb, vagy egy-egy társam? Jaj, ki mondja meg? Jaj, barátság, és jaj, szerelem! Jaj, az út lélektől lélekig! Küldözzük a szem csügget sugarát, és köztünk a roppant jeges űr lakik. Amikor a szolgálatban, a szeretet kapcsolatban, apák és gyermekek, Ádámok és Évák, testvér és testvér, lelkész és gyülekezet, presbiter és presbiter között, csak ennyi marad az egység hiánya, küldözgetjük a szem csügget sugarát, és köztünk a roppant jeges űr lakik. Tessék körbenézni ebben a világban. Nagy dolog, ha még küldözgetni merik egymásnak a szem csügget sugarát, de mai napság már inkább ott tartunk, hogy egymás szemébe se merünk nézni. Inkább csak egymás háta mögött. És a roppant jeges űr lakik egy ország egyik és másik fele, egy ország egyik oldalra húzó és másik oldalra húzó fele között, Ádámok és Évák között, Káinok és Ábelek között, jaj, amikor a gyülekezet tagjai között, vagy éppen a szerelmemben jutottam el eddig, ó, az egység hiánya, hogy küldözgetjük a szem csügget sugarát, de másra már nem futja, roppant jeges űr. Mi a megoldás? Mert az Isten egységéről szóló dogmatikum, etikummá lehet, tetté, cselekedetté és megoldássá lehet. Ha egyszer-egyszer átélted volna, hogy ó, csillag, mit sírsz, messzebb te sem vagy, mint egymástól itt a földi szívek. Hát van valaki, aki a földi szíveket elkezdi egymáshoz közel tenni, hogy az Isten hármasságának egysége legyen tapasztalattá, életté, szeretetté, hűséggé, elkötelezettséggé egy másik ember, vagy egy közösség iránt. Hol kezdődik a megoldás? Nézzétek csak! A megoldás az Efézus 2-ben van leírva. És ha neked ma este kérdés lenne a csillag, meg a melletted élő távolsága, és a jeges űr, figyelj, itt van a megoldás, nyisd ki a szíved. Ezzel a mondattal kezdődik a megoldás, az Isten egységének a kiábrázolása, hogy ő a mi békességünk, aki egyé tette mind a két nemzetséget. Mivel kezdődik az etikum? Ezzel, hogy ő a mi békességünk. Két nemzetségről szól az ige. Tudjuk, hogy melyik ez a két nemzetség. A zsidók és a pogányok. Két múlt, két sors, két nép. Jönnek mindketten valahonnan, hozzák azt, akik ők, és találkoznak hol? Az első gyülekezetben találkoznak ők. Annyi a feszültség, annyi a kérdés, hogy hogyan kapcsolódunk mi zsidók a pogányokhoz. Jönnek Ádámok és Évák, fiatal életek, és te találkozol valakivel. Ádámoddal vagy Éváddal, vagy egy közösséggel, és akkor a nagy kérdés, hogy mi hogyan leszünk egyé, itt a válasz. Ő a mi békességünk, ezzel a többes szám első személlyel kezdődik, hogy mi. Ahogy az isteni csodálatos hármas egység ezt a szót üzeni és kiáltja bele a világba, hogy mi, Atya, Fiú, Szentlélek, de mégis egy. Ő a mi békességünk, többes szám első személy. Ismered ennek az erejét? Ennek a titkát. Nincs többé te és én. És nincs többé enyém és a tied. És nincs többé az, hogy én akarom, és te akarod. Lehet többes szám első személy, hogy a mi gyülekezetünk, a mi sorsunk, a mi párkapcsolatunk, a mi szolgálatunk, a mi örömünk, a mi terhünk, az, hogy a miénk, nem az enyém és nem a tied, hanem a miénk. Nekem egy csodálatos személyes élményem most. Bocsássátok meg, lehet, hogy direkt lesz, hogy ti az enyémek vagytok, Isten ajándéka, mind gyülekezet. Merem remélni, hogy ez majd egyszer kölcsönös lesz. Hogy a mi gyülekezetünk. Nézzétek csak, ő a mi békességünk. Ő cselekszik. Amikor Ádámok és Évák, Káinok és Ábelek, gyülekezet oly sok helyről jött tagjai, önmagunk jó szándékával nem jutunk el ide, hogy mi. Akkor tessék eljutni, hogy ő a mi békességünk, vagyis ő cselekszik. Nem az, hogy én mennyire akarom, vagy te mennyire szánod oda, hanem azon áll vagy bukik, hogy felfedezzük-e őt, mint a mi megváltónk, a mi pásztorunk. Ő adja neked és nekem a küldetést és a szolgálatot. Ő cselekszik. Mi csak részesei leszünk. Ó, mekkora dolog ez. Nézd csak, a második lépés, hogy kiábrázolódjék az Isten hármas egysége az életünkön. Azt mondja az Efézusi levél, hogy lerontja a közbevetett választó falat, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén. Mi a választófal? A törvény. Az a törvény, hogy hogyan kell. A zsidók megmondták, hogy hogyan kell az Istenhez tartozni. Körül kell metéltetni, meg kell tartani a mózesi törvényeket, így kell. A pogányok meg azt mondták, hogy nem kell így. Lehet azt másképpen is. Mi a törvény? Amikor megmondom, hogy hogyan kell, mi a törvény következménye? Az egység hiánya sokszor, a választófal. Figyeljétek ezt a hangot. Szabó Lőrinc mondja. Olyan sokszor hallottad már ezt a hangot. Hogy rettenetes, elhiszem, de így igaz. Ha szeretsz, életed legyen öngyilkosság, vagy majdnem az. Mit bánom én, hogy a modernek, vagy a törvény mit követelnek? Bent maga ura, aki rab volt odakint. Nem tudok örülni, csak a magam törvénye szerint. Láttunk ilyen embereket? Sajnos én is tudok ilyen lenni. Nem tudok örülni, csak a magam törvénye szerint. És nem tudlak szeretni, csak a magam törvénye szerint. És nem tudok szolgálni, csak a magam törvénye szerint. És nem tudok gyermeket nevelni, tanítani, vezetni, csak a magam törvénye szerint. És mi a baj? Hogy a törvényből válaszfal lesz. Hogy nem tudok másképp. Fogadj el így, amilyen vagyok. Mit mond az ige? Az Isten hármas egységének kiábrázolása útján. Lerontja a közbevetett választófalat. A parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén. Mi a megoldás? Törvény helyett tessék evangéliumi ember lenni. Ez a megoldás. Hogy a saját magam törvényei helyett az ő evangéliumának a tanítványa leszek. Ez. És engedjétek meg újból a személyes hangot, akiket én közelebbről ismerek közületek, és tudom, a többiek éppen így. Már az evangélium emberei azért vagytok itt. Mert evangéliumi emberek vagytok. Nem a törvény, hogy én hogyan, hanem az evangélium, hogy ő hogyan. Tudnék, hogyan tanít engem végre szabaddá lenni attól, hogy majd én megmondom, hogy hogyan. Engedtem neki, hogy ő megmondja, hogy hogyan. Legyek én a másik mellett társ, ember, engedtem, hogy megmondja nekem, hogy hogyan bontsam le a választó falat. Engedted már, hogy megmondja neked, a szüleiddel, a főnököddel, a presbitertársaddal, a barátoddal, a szerelmeddel kapcsolatban. Engedted már, hogy ő rontsa le a választó falat. Bocsáss meg nekem, amikor a saját törvényem választófal lett. És látod, az ő egysége ebben a hármasságban arra tanít, hogy ő egyé teszi mind a két nemzetséget, és lerontja a közbevetett választófalat. Tessék elkezdeni lerontani tudatosan, és szabaddá lenni az, hogy az én törvényem. És nézzétek, egy harmadik, utolsó lépés. Mikor már a törvényből evangélium lesz, akkor egy csodálatos megtapasztalás lehet valóság. Azt mondja az ige, hogy ebben az egységben a döntő az, hogy Jézus a parancsolatok tételekben való törvényét eltörli, hogy ama kettőt egy új emberré teremtse ő magában, békességet szerezvén. Mikor lesz békesség? Mikor lesz egység? Ebben a sokszínűségben itt nem csak hárman vagyunk, hanem ó, ki tudja, hány tucaton jöttünk el, akár csak ma este. Ahányan vagyunk, annyi múlt, annyi sors, annyi öröm, annyi bánat, annyi teher. Hogy lesz ebből egység, amely kiábrázolja az isteni egységet? Így, hogy ő új embert teremt önmagában, békességet szerezvén. Így. Az új emberré létel a feltétel, hogy békesség és egység legyen. És ha rátok nézek, és majd remélem, hogy a pillantáson túl vár ránk sok beszélgetés és sok közös út, sok közös találkozás, akkor egyre inkább meglátjuk egymásban ezt az új embert. Ez az új ember szeretni akar. Ez az új ember adni akar. Ez az új ember szolgálni akar. Ez az új ember közösséget akar építeni. Ez az új ember ki akar menni a világba. Itt délelőttönként több száz fiatal hömpölyög, most látom csak, amikor belekostolok lágymányos ízébe. Az új ember ki akar menni közéjük, és el akarja mondani, hogy van valaki, akit mi ismerünk, aki békességet ad, közösséget ad önmagával és egymással. Ebben a széthúzó országban van valaki, aki egységre hív és közösségre. Ha új ember vagy, akkor tudod már, tapasztalod már, az új ember mindig új közösséget formál. Áldassék az Isten neve, érted, amikor már tudatosan akartad ezt az újat, mert új ember vagy. Hát akarjuk együtt, és akarjuk még jobban, mint eddig ezt az újat. Legyenek új emberek, akik az életükön kiábrázolják a krisztusi méltóságot. És akkor az életük példa lesz, és az életük hívogató szó lesz, még szavak nélkül is. Kész vagy-e erre? Erre indulhat ez a közösség ezzel a mai estével. Hát gyertek, hol kezdődik? Kezdődhet a titok megsejtésével, tükör által homályosan. Isten egy, de kijelentés formájában három. Egység a hármasságban, hármasság az egységben, egység a szolgálatban, egység a szeretet kapcsolatban. Etikummá lehet, cselekedetté lehet benned és köztünk. Lerontja a közbevetett választófalat, félre már a törvénnyel, és jöjj, mint új ember, és szolgáljunk az ő dicsőségére, és mások javára, ebben a közösségben, és életünkben ott, ahová bennünket ő állított.
Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Atyám, köszönöm neked, hogy lehetőséget adsz nekünk arra, hogy megálljunk előtted, és hogy együtt lehessünk előtted. Köszönöm, hogy Isten tiszteletet tarthatunk, és köszönöm, hogy ez sem természetes dolog. És külön köszönöm azt, hogy tanítasz arra, hogy mi az az igazi egység, és látod, vagy engeded látni nekünk azt, hogy te egy Isten vagy, és hogy te egy vagy, Atya, Fiú és Szentlélek. Köszönöm, Uram, hogy engeded megtapasztalni ezt a szeretetet, ami egybe tud kötni, és engeded megtapasztalni azt, hogy láthatjuk másokon a te arcodat, és azt, hogy te valóban egy vagy. Köszönöm, hogy igaz, hogy homályosan látunk, de köszönöm, hogy ezt megengeded nekünk, hogy mégis láthatunk, és ízlelhetünk a te országodból, és a te egységedből, már itt a Földön is. Kérlek, hogy taníts minket, és nevelj, hogy tudjunk lemondani az énünkről, a saját igazunkról, és tudjunk vele illeszkedni abba az egységbe, amit te kínálsz nekünk. Kérlek, hogy bocsáss meg azt, amikor önfejűek vagyunk, és nem engedünk neked. Segíts, hogy közösségben is úgy tudjunk viselkedni, és úgy tudjunk mozogni, hogy valóban megtapasztalhassuk azt, hogy jó benned egyé lenni, és jó együtt lenni másokkal. Hadd valósuljon meg ez ebben a fél évben is, az egyetemi gyülekezetben is. És valóban hadd örüljünk annak, hogy egyé teszel minket, és hogy te egy vagy. Amen.
Mennyi édesatyánk, hálát adunk azért, hogy egy újabb fél évben, egy újabb fél év kezdetén lehetünk, és hogy együtt dicsőíthetünk majd téged szerdáról szerdára. Köszönjük ezt az első alkalmat, amikor az úrvacsorával megerősítve minket elindítasz ezen az úton. Hálát adunk azért, hogy a látható jegyeken túl szólt a te ígéd. Tanítottál bennünket olyan titkokra és olyan nehezen megérthető dolgokra, mint a te egységed a háromságban. Köszönjük, Urunk, hogy annak ellenére, hogy talán sok mindent nehéz megértenünk, mi mégis megkaptuk már, vagy kapjuk tőled folyamatosan a hitnek az ajándékát, amelyik nem a kérdésekkel és a bizonytalansággal van tele, hanem a bizonyosság felé vezet minket napról napra. Arra a bizonyosságra, hogy te vagy a mi egyetlen egy Istenünk, nem kell és nem szabad más hatalmaknak alárendelni magunkat. És ez bizony biztat minket és megtart a hétköznapok nehézségeiben és gondjaiban. Urunk, ezért hálát kell neked adnunk, hogy megtartasz bennünket. Hálát kell adni mindazért a jó téteményért, amit most fel se tudnánk sorolni, hogy napról napra megőrzöl minket, hogy adtál nekünk nyarat és pihenést, hogy adtál nekünk lehetőséget arra, hogy tanulhatunk. Hálát adunk az eddig megtett útért, akár hitbelileg, akár az életsorsunkat tekintve. És hálát adunk, Urunk, ezért a gyülekezetért. Köszönjük azt, hogy lassan két évtizede, hogy ebben a gyülekezetben felhangozhat a te igéd. Köszönjük azt, hogy nagyon sok egyetemistát megszólítottál. És köszönjük azt, hogy most is elküldtél olyanokat, akik talán most vannak itt először, akik lehet, hogy most hallanak rólad először. Urunk, kérünk, hogy mint gyülekezet legyünk hitvallók és példamutatók azok számára, azoknak az egyetemistáknak számára, akik még nem hallottak rólad. Urunk, legyen erőnk szólni csoporttársainknak, ismerőseinknek, ismerős tanárainknak, hogy jöjjenek el ide és itt velünk együtt, dicsőítsenek és magasztaljanak téged. És Urunk, hálát adunk azért, hogy nem csak egyedül vagyunk a világban, hanem a református egyházban, nagyon sok gyülekezetben dicsértettük a te neved. Hálát adunk a testvérgyülekezeteinkért határon innen és határon túl. És Urunk, hálát adunk azért, hogy rendeltél ennek a gyülekezetnek mindig olyan pásztort, amilyenre szüksége van. Hálát adok azért, hogy valaha itt szolgált Árpád, és hálát adok azért, és hálát adhatunk azért, hogy rendeltél új pásztort Tamás személyében. Kérünk, hogy szenteld meg őt is, te szent lelked vezesse az ő szolgálatát, ami által a gyülekezetünk is gyarapodhat. Kérünk, Urunk, hallgass meg csendben elmondott imádságainkat is. Amen. Azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség Mindörökké. Amen.